Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. A geotermikus energia felhasználása jelenik meg Sátoraljaújhely több pályázatában. Az elmúlt évben mintegy 1700 jelzés érkezett súlyos veszélyeztetésről a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központhoz. Ma délelőtt összeült a Miskolci Közgyűlés, hogy többek között a 2026-os évi költségvetés tervezetéről is döntsön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A geotermikus energia felhasználása jelenik meg Sátoraljaújhely több pályázatában. Egyrészt a távhőszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztését kívánják elvégezni, emellett próbafúrásokra is pályázott az önkormányzat, egy esetlegesen kiépítendő intézményeket is ellátó alternatív energiafelhasználás kapcsán, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
A geotermiára nyertünk több mint 2 milliárd forintot, hogy miről is szól, ez egy összetett pályázat, három elemből áll. Az első elem az a távhőrendszernek a teljes infrastruktúra cseréje felújítása, ami egy hatalmas munka, és hál' Istennek ezt a pályázati forrást az önkormányzat megnyerte. Folyamatban az elbírálás az ehhez kapcsolódó következő beruházás résznek, ami egy geotermikus energia felhasználásához szükséges fúrásnak a elbírálása. Ez azt jelenti, vagy jelentheti, hogy Sátoraljaújhely városában, amennyiben megfelelő hőmérsékletű vizet találnak a kutatófúrás alkalmával, ez a két beruházás, illetve a csatolva egy harmadik is, hiszen vezetéket is ki kell építeni a kúttól a rendszerig, illetve kell egy olyan visszasajtoló kút is, ami a már megfordult meleg vizet visszasajtolja, visszatermeli a földben. Tehát egy elég bonyolult dologról van szó, viszont van esélyre, hogy 70-80 fok közötti hőmérsékletű vizet találhatunk, illetve találhat a kivitelező. Ezt betáplálva a vezetékbe a távhőrendszert hatékonyan tudjuk működtetni, nem gázzal kell a rendszereket fűteni, ez egy hatalmas nagy megtakarítás és lehetőség. Ez az a beruházás, amire azt tudjuk mondani, hogy ez valóban a jövőnek, a jelennek is, de valóban a jövőnek épül. Mindig arra gondoltam korábban, hogy milyen jó azoknak a településeknek, ahol esetleg olyan ásványi anyagok vannak, vagy termálvíz, amiből nagyon sok mindent ki lehet hozni, akár fűtés, akár mezőgazdasági felhasználás szempontjából, akár pedig a fűtés szempontjából is. Végre egyszer Sátoraljaújhelynek is úgy néz ki, hogy van a föld alatt ilyen lehetősége, és talán az anyagi forrás is meg lesz hozzá, hogy ezt ki tudjuk aknázni. Persze ezt távlatosan úgy kell elképzelni, hogy az első távhőrendszer, hiszen az egy adott rendszer, sok-sok száz lakást fűtenek vele, de hát itt vannak az intézményeink. Oda is nem most, ez nem ennek a pályázatnak a részét képezi, de távlatilag bizony elképzelhető, sőt fontos lenne, hogy ezekhez az intézményekhez is eljusson ez a geotermikus energia, hiszen akkor az intézményi fűtések is, a rezsi is csökkenhetne. Ugye most ebben az időszakban, mint amiben most vagyunk, ez egyre inkább fölértékelődik, mert valóban így például a gázzal kapcsolatban el tudnánk tekinteni a felhasználás jó részétől. Milyen jó lenne, hogyha az úszoda fűtése, a melegvíz fűtése is így történne meg, ott pedig az áramköltségeket tudnánk erősen leszorítani.
Ma délelőtt összeült a Miskolci Közgyűlés, hogy többek között a 2026-os évi költségvetés tervezetéről is döntsön. A 71,5 milliárd forintos főösszegű büdzsé a korábbi célkitűzéseknek megfelelően egy biztonságosabb, erősebb és zöldebb város megteremtését szolgálja. Tóth Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a pénzügyi keretek a működtetésen túl a jövőbeli fejlesztéseket is biztosítják. A tervezet kiemelten kezeli a közrend és a közbiztonság erősítését, valamint a városüzemeltetési feladatokat is. Ennek érdekében a városgazda költségvetése 400 millió forinttal növekszik. Emellett jelentős források jutnak egészségügyi, szociális és kulturális intézmények fejlesztésére is. A részletekről Szilágyi Kornél, a Miskolci Önkormányzat gazdálkodási főosztályának vezetője adott tájékoztatást.
2026 évben 10%-os bérfejlesztés történik. Kulturális ágazatban 15%-ban emelkednek a bérek. Szociális területen is 15%-os átlagos béremelésre kell számolni az ágazatban dolgozóknak. Ezen kívül az önkormányzat költségvetésében mintegy 800 millió forint került elkülönítésre azon ágazatok tekintetében, amelyeket az imént nem említettem. Ez nagyságrendileg átlagosan a tervek szerint egy differenciált 10%-os bérfejlesztésre ad keretet. De megjelenik a költségvetésben több mint 500 millió forinttal forrás oldalon, az az otthon támogatási program, amelyet az arra érintett rendszerben dolgozó munkavállalók vehetnek igénybe lakáskölcsön törlesztő részlet fedezetére. Itt szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyűlést, hogy a múlt héten több mint 400 munkatárs részére közel 400 millió forint átutalása ezen a jogcímen megtörtént. Bevételi oldalon szintén kiemelkedő tétel az a 2,8 milliárd forint, amelyet a 12.45/2025 7 hó 7-i kormányhatározat után egy új kormányhatározattal fogadott el a kormányzat, és 2,8 milliárd forint összeg biztosításáról döntött. Itt is egy jó hírrel tudok a tisztelt közgyűlés felé szolgálni. Ez a forrás tegnap előtti napon megérkezett az önkormányzat számlájára. A Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház esetében a közös működtetés, ahogy korábbi előterjesztés kapcsán is jeleztem, tavaly évben megköttetett. A Kulturális és Innovációs Minisztérium emelt összegű állami támogatást közel 1,1 milliárd forint forrást biztosít a két gazdasági társaság részére, és bár ezen összegek a költségvetésünkben nem láthatók, de amikor a két év kulturális feladatait összehasonlítjuk, akkor ezt az 1,1 milliárd forintot hozzá kell adni a kultúra finanszírozásához. Fejlesztési források tekintetében szintén kiemelkedő tételt jelent az 2007/2026 első hó 19-i kormányhatározat, mely alapján Miskolc megyei jóváros önkormányzata iparterület fejlesztéssel összefüggésben 6 milliárd forint visszanemtérítendő költségvetési támogatást kapott. Szintén iparüzési adóval összefüggésben területfejlesztési célú támogatásként városfejlesztésre, amelyet a város komlóstetői városrészben útfejlesztésre kíván felhasználni, 235 millió forint érkezett önkormányzatunkhoz. A versenyképes járások program is tovább folytatódik 2026-ban, itt 180 millió forint fejlesztési forrást különítettünk el a költségvetésben, és reményeink szerint ebben az évben ezt városi fejlesztésekre fel tudjuk használni. Kiadási oldal tekintve, városüzemeltetés területén elmondható, hogy a ezen ágazat a költségvetés legnagyobb forrását adja. Közel 13,2 milliárd forintot tudtunk betervezni a feladatellátásokkal összefüggésben. Ez több mint 1,3 milliárd forinttal haladja meg a tavalyi év induló előirányzatát. Itt is ki kell emelnem a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-t, ahol induló önkormányzati támogatása jelentősen emelkedik a cégnek. 4,4 milliárd forint forrás áll rendelkezésre 2026-ban, amely 400 millió forintos többletet jelent a gazdasági társaság támogatása esetében. Bérintézkedéseket az imént felsoroltam, ismét csak azt szeretném jelezni, hogy ezen ágazatokon túl az önkormányzat költségvetésében mintegy 800 millió forint saját forrás is a bérintézkedések megtételére, elkülönítésre került. Az egészségügyi és szociális ágazat tekintetében a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet feladatellátása összefüggésben az előző évhez képest közel 300 millió forint forrás növekedés tapasztalható, közel 1,3 milliárd forint működési forrásból gazdálkodhat az intézmény.
A Az elmúlt évben mintegy 1700 jelzés érkezett súlyos veszélyeztetésről a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központhoz. Ez is elhangzott a Nyíregyházi Egyetemen tartott éves jelzőrendszeri szakmai tanácskozáson, amelyet közösen szervezett Nyíregyháza önkormányzata, illetve a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ. Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Évente mindenképpen kötelező találkozni a tagoknak, és mivel teljesen más szakterületről érkeznek a szakemberek, akár háziorvosok, védőnők, az iskola, a tankerület, vagy az egyházi fenntartók, vagy éppen a szociális szakemberek, ezért a gyermekvédelmet a gyermekekkel más-más területen kerülnek kapcsolatba. És fontos az, hogy milyen tendenciák vannak, mi ütötte fel a fejét, akár iskolai bántalmazás, akár egy ilyen szociális média módján keresztüli bántalmazás, vagy elhanyagolás a családban, tehát itt olyan szemek, olyan figyelőpontok vannak, akik a családdal más-más szinten és más-más ellátás keretében találkoznak, és nyilván meg kell ismernünk azt, hogy mit tapasztal mondjuk egy háziorvos, vagy egy védőnő, aki bemegy a családhoz. Mert nem biztos, hogy mondjuk a pedagógus az rendszeresen látogatja. Viszont az iskolában a napi 4-5-6-7 órát pedig a pedagógusok vannak velük, tehát ezeket a tapasztalatokat összegezzük most a tanácskozáson.
A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ ebben az évben ünnepelte meg alakulásának 10. évfordulóját. Lengyelné Pogácsás Máriát, a központ intézményvezetőjét hallják.
Január 4-én volt pontosan 10 éve, amikor megszeppenve ott álltunk a Körte utca nagytermében, mert ugye nagyon hirtelen jött egy jogszabály, ami kimondta, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelem integráltan egy intézmény keretében belül működhet. Így jött létre, gyakorlatilag jogutód intézményként 2016. január 1-től a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ. Akkor még 65 fővel kezdtük meg a működést, és az elmúlt 10 év alatt olyan plusz feladataink lettek, mint az óvodai iskolai szociális segítés, a fogyatékosságügyi tanácsadás. Így ma már elmondhatjuk, hogy egy 106 fős nagy intézményé váltunk. Járási szinten ellátjuk a gyermekvédelmi feladatokhoz kötődő feladatainkat. Itt már ugye a hatóság becsatornázása is a célunk, illetve Nyíregyháza településen, valamint 3 településen, amellyel az önkormányzat még feladatellátási szerződés kötött, a családsegítő szolgálatot működtetjük. A jelzőrendszeri szakmai tanácskozásunknak az egyik alapja, hogy beszámolunk a jelzőrendszer tagjainak a tavalyi évben végzett munkánkról, és a számadatokban szeretnék beszélni, akkor a tavalyi évben 1700 jelzés érkezett hozzánk. Ez azt jelenti, hogy 1700 esetben történt súlyos veszélyeztetés. Ez elsősorban gyermeknek a veszélyeztetettsége, de benne megtalálható a felnőtteknek a veszélyeztetettsége is. De sajnos a számok évről évre növekszenek, változnak a problémák, és azt gondolom, hogy erre az igényekre nekünk is reagálni kell, és nekünk is változnunk kell.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Derült idő várható pára és kötfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 6-án. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien, az adás szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Kriston Tamás és Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Gazdafórumot tartottak Gyöngyösön. Akár 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést is megmozgathat a márciusi lakásbiztosítási kampány. Az egyéni vállalkozóknak már csak negyedévente kell bevallani a TB járulékot és a szochót. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
Agrárországjárás címmel gazdafórumot rendezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége március 5-én Gyöngyösen. Az eseménynek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Károly Róbert kampusza adott otthont. A térség gazdálkodói aktuális agrártémákról hallhattak előadásokat. Az eseményen részt vett Heves vármegye főispánja is. Ignác Balázs hozzászólásában kiemelte, az ehhez hasonló összejövetelek jelentősége az, hogy a gazdák könnyebben átláthatják az olyan hatósági ügyeket, mint a földvásárlás, a földhaszonbérlet vagy az agrártámogatáshoz kapcsolódó tevékenységek. A legfontosabb téma, amiről beszélni kell, az a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma okozta megbetegedés, ami nagyon rövid idő alatt 80-100%-os kárt tud okozni a szőlőültetvényekben. Göbös Károly, az ifjú gazdák Bács-Kiskun vármegyei gazdakörének elnöke a támogatási aktualitásokat összegezte a fórumon. Elmondta, sok pályázatnak már a támogatói okirata is megérkezett a gazdákhoz, tehát 2026 az építkezés a beruházások megvalósításának éve lesz. Emellett felhívta a figyelmet a még nyitva lévő pályázatokra és az azokban rejlő lehetőségekre is. Az elmúlt 20-25 évben felmerülő kihívások, mint például az állatbetegségek, az aszály vagy a fagykár mérséklésére, valamint kivédésére is sok olyan lehetőség van, ami a jövőben segíti a fenntartható gazdálkodást. A további percekben dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkárát és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallják a Gazdafórum fontosságáról.
Ugye minden este gazdafórumon vagyunk az ország különböző megyében, és jól látjuk, hogy milyen problémákkal, kihívásokkal küzdenek a gazdatársak az egyes megyékben, és jól látszik, hogy Heves megyében a legfontosabb kihívások. Most azt mondom, ez egy teljesen új keletű probléma, az elmúlt hetekben viszont meghatározza a gazdaközvéleményt, lesz elegendő üzemanyag. És itt nem csak az iráni háborúra gondolok, hanem a Palacse kőolajvezetéknek a akadályozására is. Másik kérdés, nagyon fontos kérdés, hogy mi van a piaci árakkal, aki elsősorban gabonárakra gondolok, hogy sajnos a klimatikus változások miatt a kukoricavetés területe jelentősen visszaszorult, nem csak Magyarországon, egész Európában, és nagyon sok gazda elsősorban a kalászosok lett, az a búzára és a ápa kultúrákra állt el, és ki lehet mondani, hogy van egyfajta túltermelés az európai kontinens, az északi féltekén van egy túltermelés a kalászos növényekből, sajnos ezt most érezzük az árakban is. Gyakorlatilag 4-5 évvel ezelőtt voltak ilyen alacsonyak az árak, és ahhoz képest azért az üzemanyag költségtől a műtárgy és minden egyéb más költség elszállt, tehát egy jelentősen gyakorlatilag az önköltségi ára alatt vannak abban a felvásárlási ára. Ami még feszíti a gazdálkodókat, amire főispán úr is beszélt, elsősorban nyilván a szőlőterületeken az aranyszínű sárgaság. A hagyományos témáink, amiről minden fórumon szoktunk beszélgetni, hogyan lehet földet vásárolni, hogyan lehet földet bérelni, mik az új földforgalmi szabályok. És most lesz szó, az idén is lesz szó arról, hogy mi a helyzet a vakkárral, és ez is feszíti a megye gazdálkodóinak az életét, úgyhogy azt gondolom, hogy most olyan témákról tudunk beszélni majd az itteni gazdálkodókkal, hogy nem csak mi hozunk információkat, hanem szeretnénk információkat vinni is. Tehát ha jó javaslatok, jó felvételek jönnek, akkor visszük tovább azt a jogalkotásba, vagy az ügyintézésbe is.
Akár 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést is megmozgathat a márciusi lakásbiztosítási kampány. A kezdeményezést a Magyar Nemzeti Bank indította el azért, hogy élénkítse a versenyt a biztosítási piacon, és kedvezőbb ajánlatokhoz juttassa az ügyfeleket. De vajon valóban spórolhatnak a lakástulajdonosok, vagy inkább a szolgáltatások változnak? És mire kell figyelniük azoknak, akik most váltanának? A részletekről Tóth Zoltán biztosítási szakembert tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Kezdjük talán azzal, hogy ez már nem új keletű történet ez a kampány, minden évben márciusban van, de annak idején, amikor ez elindult a piacon, mi hívhatta ezt életre, mi indokolta ennek a lehetőségét, hogy pont itt tavasz kezdetén legyen egy ilyen?
Valóban ez már a harmadik éve, amikor indult ez a lakáskampányi időszak, tehát most már egyre jobban azt lehet mondani, hogy a lakosság is megszokja. Nálunk is voltak már megkeresések ezzel kapcsolatosan, hogy márciusban indul ez a kampány, és szeretnének egyet új kalkulációt készíteni az adott ingatlanra. Hát két nagyon fontos tényező volt ebben, nagyon sok ingatlan alul volt biztosítva. Ez az alulbiztosítás azt jelenti, hogy megkötődött az adott lakásbiztosítás mondjuk 10 millió forintra 10 évvel ezelőtt. Azóta jelentősen növekedtek az árak, viszont a lakásbiztosítás nem követte ezt a tételt, és hogy alulbiztosítás van, mert mondjuk 20 milliót ér az adott ingatlan, sajnos csak a felét fizette ki a biztosító társaság. Tehát ezeknek a kellemetlenségeknek az elkerülése véget volt az egyik ok. A másik az, hogy nagyon szórtak is voltak ezek a lakásbiztosítási árak, hiszen nem frissítették, hiszen azért alapvetően 2-3 évente praktikus egy-egy új ajánlatot kérni, hogy meglássuk, hogy mik a fejlemények a biztosító társaságoknál.
Érdekes, amit mondtam itt az első mondatomban, hogy akár 200-300 ezer ügyfelet is érinthet, ezt a jegybanki történet döntötte el. Mennyire tartod reálisnak így a hírek folyamán, amit a hírekben is hallunk, ezt a magas számot?
Hát mindenképpen, sőt, még azt lehet mondani, hogy sajnos alacsony, hiszen azért a magyar lakáspiac ettől jóval nagyobb, és ez ismert tényező, hogy a lakásoknak legalább a 20-30%-a nem is rendelkezik biztosítással, és hogyha van egy nagyobb káresemény, sajnos én is találkoztam már hasonlóval, akkor az a teljes ingatlannak úgymond az elvesztését is jelenti. Tehát egy picit ezt is ösztönzi a kampány, hogy tudatosabban éljenek ezzel a lakossági részről, és próbáljanak legalább egy alapbiztosítást kötni az ingatlanukra az emberek.
Januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai, már nem kell havonta foglalkozniuk a bevallással. Függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelemadózás szabályai szerint vagy általányadózóként folytatja tevékenységét, az úgynevezett 58-as bevallást már csak negyed évente kell benyújtania. Ennek részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
Február 12-ig igen sokan járulékbevallást nyújtottak be a NAV-hoz, annak ellenére, hogy erre nem volt szükség. Idén először április 12-ig várja a NAV valamennyi egyéni vállalkozótól az úgynevezett 58-as bevallást, amely tartalmazza a TB járulékot és a szociális hozzájárulási adót. A bevallási gyakorisághoz igazodik a befizetés, az adó befizetésének határideje is, így tehát a TB és a szocó megfizetésének határideje, vagyis mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-ig kell teljesíteni. Fontos azonban tudni, hogy a járulék bevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni. Kedvező változás az általány adózóknak, hogy a jövedelem kiszámításánál figyelni kell arra, hogy a költségszámítást a 40% helyett már 45%-kal lehet elvégezni, tehát 45%-os költséghányaddal lehet számolni. Illetve továbbra is fennáll az SZIA-mentesség az éves minimálbér feléig, azaz 1.936.800 forint jövedelemig. Az 58-as bevallás korszerűsítése jelentősen megkönnyíti és leegyszerűsíti a vállalkozók számára a járulék fizetési és bevallási kötelezettség teljesítését. A témával kapcsolatosan részletes tájékoztatók olvashatók a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, illetve további tájékoztatás kérhető az ingyenesen hívható NAV info vonalon, a 1819-es telefonszámon, valamint bármely NAV ügyfélszolgálaton személyesen kérhető tájékoztatás.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2026. március 3-a és 4-e között tartotta tavaszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael Wallace-banak érsek Magyarország apostoli nunciusa is. A püspökök testülete imáiba ajánlotta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsekurat, és a közösen bemutatott kedreggeli szentmise keretében kérték a szűzanya közbenjárását mielőbbi gyógyulása érdekében. Az MKPK tagjai 2026. november 9-e és 14-e között Ad Limina Apostolorum látogatást tesznek, melynek keretében november 13-án 14. Leó pápa audiencián fogadja őket. A látogatás során a magyar püspökök felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat, ahol az illetékes tisztségviselőkkel tekintik át a magyar katolikus egyház helyzetét az adott szakterületeken. A hét folyamán mind a négy nagy római bazilikában közösen mutatnak be szentmisét, más-más főcelebráns vezetésével. Ezen felül Erdő Péter bíboros római címtemplomában, a Szent Franciska bazilikában is bemutatja a legszentebb áldozatot. Terveik szerint felkeresnek több magyar vonatkozású helyszínt is Rómában. A püspöki konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél előkészítését. Meghívott szakértők vezetésével áttekintették, hogy az elmúlt 30 évben milyen jelentős társadalmi, gazdasági, politikai vagy éppen kulturális változások mentek végbe az országban. Cél, hogy a megszületendő dokumentum egy átfogó helyzetelemzést követően, amely reflektál a 30 évvel ezelőtti körlevél tartalmi elemeire, az evangélium fényében útmutatást adjon a mai magyar társadalom számára. Veres András püspök beszámolt az új ima és énekeskönyv kiadásának helyzetéről. Az új kötet felöleli az egyházzene valamennyi területét, gregorián ének, népének, több szólamú énekek és könnyű műfaj, gitáros és ifjúsági énekeket. A Ferences rend jubileumi évében az MKPK, a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány kérésére támogatja a 20. század vérzivataros időszakában vértanú halált halt 7 magyar ferences szerzetes boldoggáavatási eljárásának felgyorsítását. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Az esemény sorozat felelőse Martos Balázs püspök lesz. Célja a papi és szerzetesi hivatások értékének felmutatása mellett az, hogy minden keresztény életet Istennek adott válaszként értelmezzen, illetve rámutasson arra, hogy minden ember élete az odaadásban válik teljessé. A Mohácsi csata 500 éves évfordulóján, augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban közösen mutatnak be szentmisét az MKPK tagjai. A Katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 15. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Adományozni lehet online a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a Caritason keresztül a rászorulókat. Az adó 1%-os felajánlásokat is örömmel fogadják, melyekkel a szervezet küldetését támogatják. Segíteni a nélkülözőket egész évben. A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is igyekszik segíteni az adakozók tájékozódását az 1%-os kampány során. Az adó 1+1%-áról bárki jogosult rendelkezni, aki személyi jövedelemadó bevallást ad be. Kérik, abban az esetben is tegyék meg felajánlásukat a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt 0 forint. Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás feloszlása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a 0 forintról szóló felajánlás is beleszámít. 70 darab jó minőségű új matracot adtak át március 4-én a Nagy Dobronyi Gyermekotthon számára a Katolikus Caritas orvos missziójának közreműködésével. Az adományt a szervezet németországi jószolgálati nagykövete Klaus Hön kísérte el Kárpátaljára. Az átadáson jelen volt Katko Andrea, az intézmény igazgatója is. A katolikus Caritas hosszú évek óta támogatja a Nagy Dobronyi gyermekotthont. A szervezet orvosmissziója rendszeresen szervez egészségügyi szűrővizsgálatokat a helyi közösség számára, és minden alkalommal az aktuális szükségletekhez igazítja segítségnyújtását. A most átadott matracok az intézményben élő gyermekek nyugodt pihenését és méltó elhelyezését szolgálják. Megkezdte működését a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskola újonnan létrehozott drámapedagógiai központja. Tudatta sajtóközleményében a főiskola. Az új szakmai műhely célja, hogy kurzusokon, workshopokon és különböző programokon minél több leendő és gyakorló pedagógus ismerhesse meg a drámapedagógia gazdag módszertanát. Az újonnan létrehozott drámapedagógiai központ működésének fókuszában a megéléses tanulás, a bábjáték, a történetmesélés és a szerepbelépésen alapuló dramatikus folyamatok, valamint a dráma és színház pedagógiai alkalmazásának sokféle formája áll. Március 14-én avatják fel a Heves vármegyei Csány község központjában a Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékparkot és emlékmű együttest, amely a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. Az ünnepségen beszédet mond Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő, az emlékművet megáldja Medvegy János esperes plébános. A rendezvény 15 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, a Csányi Római Katolikus templomban, majd a résztvevők átvonulnak az emlékparkba, ahol sor kerül az emlékmű ünnepélyes avatására és megáldására. Az emlékmű, melynek központi eleme Ecker Róbert szobrászművész Turulmadár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg. A magyar eredet hagyományát, az ország felajánlását a szűzanyának, Csány 700 éves keresztény múltjának első írásos említését az 1332-es pápai tizedjegyzékben, valamint a magyar szabadságküzdelmek nagy korszakait, trianoni békediktátum következményeit. A kezdeményezés célja, hogy az emlékpark a jövőben Csány és a térség közösségi emlékezésének és történelmi tiszteletadásának meghatározó helyszíne lehessen. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak a közös megemlékezésre március 14-én, 15 órától. Március 14-én szombaton 14 órától Heves vármegyében nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak. Az idei, immár 12. községi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyés és harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit nagy szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. 120 év hangja, zenés áhítat lesz a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. Március 15-én vasárnap 19 órától vesperánst vezet Csordás Gábor plébános a város papjaival, és az énekeket a Nyíregyházi Ökumenikus Szkóla vezeti. A közös imádságban hálát adunk a 120 év szolgálatáért, és kérjük Isten segítő kegyelmét a megújuláshoz. A zenés áhítat második felében pedig hangverseny lesz, több kórus énekét és Szotyori Nagy Gábor, a Szent István Bazilika orgonaművész játékát hallhatja az érdeklődő közönség. A belépés ingyenes, adományokat az orgona felújítására szeretettel fogad a közösség. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én a Dobótéren 18 órától az Egri Fertálymesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafűzér imádság 18 órától kezdődik. Hogy közösen forduljunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a hivatásokért, a családokért, és a keresztény magyarság megmaradásáért, valamint a világ békéjéért. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is. Szemináriumi nyílt hétvégére várják a fiúkat Egerben. Jöjj és lásd mottóval március 27-e és 29-e között hétvégi programot szervez az Egri Szeminárium. Ha érdekel a kispapok élete, gyere és tölts el velünk egy hétvégét, áll a felhívásban. Jelentkezni az Egri Szeminárium közösségi oldalán lévő linken lehetséges. Az idei évben is nagy szeretettel várják a híveket az Egedhegyi keresztútra, március 28-án szombaton. Indulás 9 óra 30 perckor a Dobótértől lesz. A résztvevőket gyülekezőre 9 órától a Minorita templom elé várják. A program eső esetén is megrendezésre kerül, csak rövidített útvonalon. Lelki gyakorlatra várják Mária Besnyőre a több mint 15 éve házasokat, 2026. március 13-a és 15-e között. A szervezők leírásukban azt kérdezik, a kamaszodó gyermekek és idősödő szülők mellett hol van még szükség ránk? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Családok Jézusban közösség programján. A jegyesek lelki gyakorlatát szintén Mária Besnyőn március 27-e és 29-e között tartják, melynek helyszíne a Mater Salvatoris konferencia központ és lelki gyakorlatos ház lesz. A szervező Családok Jézusban közösség a kommunikáció, Isten kapcsolat és szexualitás témakörében hirdette meg az ez évi alkalmat. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az óbudai szalézi közösségbe. Ismét doboma lesz a szalésziaknál. Április 2-a és 5-e között az óbudai rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsvétra, rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsvét vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. Jelentkezni a hivataskukac@szaleziak.hu e-mail címen lehetséges. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rövidesen keresztúti ájtatosságot közvetítünk az Egri Bazilikából.
Keresztúti ájtatosságunkban az előimádkozók az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának pedagógusai lesznek. Kezdjük imádságunkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Uram Jézus Krisztus, a mai este veled indulunk szenvedésed útján. Nem kiiktatni, nem elhallgatni, nem elkerülni akarjuk szenvedéseinket, életünk különféle állomásain, hanem hozzád csatlakozva, szenvedő és megdicsőült jelenlétedből erőt merítve hordozni keresztjeinket. Add szent lelkedet, hogy megtaláljuk értelmét a szeretetből fakadó kereszthordozásainknak. Adj erőt, hogy elviseljük értelmetlennek látszó testi, lelki, pszichikai szenvedéseinket. Világ megváltó önfeláldozásod legyen éltető forrás és gyógyító kegyelem, hogy velünk zarándokoló embertársainkba is erőt önthessünk.
Áll a gyilkos nagy ítélet, rajtunk immár igaz élet. Valahányszor szavam védett, Pilátusod lettem néked.
Első állomás. Jézust halálra ítélik. Közömbösség. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Ez a közöny és a cselszövés éjszakája. Miért törődnének vele az emberek? Elég a saját bajuk, vagy épp érdekeik és hangulati hullámzásaik? Mit törődöm azzal, mit mondanak mások? Számít-e mások véleménye rólam? Törődöm-e azzal, mit szólana Jézus egy-egy döntésemhez? Érdekel-e az ő álláspontja? Szoktam-e kérdezni őt? Keresem a tetszését, jóváhagyását? Csak pénzünk, házunk, autónk legyen, csak mehessünk külföldre nyaralni, csak legyen biztosítva a karrier, az előmenetel, csak gyerekeink jó iskolákba tanulhassanak, csak jól fizető munkahelyeken dolgozhassunk, csak mindent megvásárolhassunk, amire vágyunk. Csak nehogy rosszat mondjanak rólunk, csak nehogy zavarják szabadidőnket, intim szféránkat. Közömbös vagyok-e? Érdekel-e mások sorsa? Mit teszek értük? Érdekel-e örök sorsom? Mit teszek érte? Újítsd meg lelkületemet, életkedvemet, Uram! Tégy készségessé, nyitottá mások szenvedései, gondjai iránt. Tégy fogékonyá, kérlek, a segítő szeretetre.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram!
Itt van már a keresztfájó, Úr, szólnod kell Golgotának. Uram, én meg puhárvesség, vonakodom a keresztül.
Második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Szívesen vállalom a keresztet? Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus nehéz keresztjével elindul a Golgotára. Az ostorozás és a tövis korona után vállalja a hosszú szenvedésekkel teli, megalázó utat. Én vállalom a saját utamat? Zúgolódás nélkül végzem a mindennapi munkát, kötelességeim keresztjét? Unalom és fásultság nélkül viselem az élet keresztjeit? A másik boldogságát helyezem a saját boldogságom elé? Uram, bevallom, nem szívlelem mindig keresztjeimet. Adj erőt, hogy ne zúgolódjak, amikor fel kell vennem, mert aki nem veszi fel, s nem úgy követ, nem méltó hozzád.
Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram!
Roskat szegény testen, nem bírja a nagy keresztet. Földre sújt, hódjaim voltak, ki oly sokszor elbotoltak.
Harmadik állomás, Jézus először esik el a kereszttel. Én is eleshetek. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Eleinte tagadjuk magunk előtt is. Csak a másik esett el. Ő kezdte. Ő szokott hibázni. Neki nincs meg a végzettsége, ő lelkiismeretlen, ő nem volt tekintettel rám, meg hát ez van, nincs mit tenni. Uram, bevallom, én is szoktam vétkezni, néha súlyosan is. Mások ellen, az ég ellen, és te ellened. Nem csak elesem, de néha hanyatt esem. Segítsd belátnom, valójában akkor nem hibázom, ha talpra állok.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk.
Ó, jaj, látod jönni szembe, édes anyád gyötrelembe. Ó, csak én is vile járnék, Krisztus után, mint az árnyék.
Negyedik állomás, Jézus édesanyjával találkozik. Mária tiszteletem. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Mi ez a szirupos ájtatoskodás? Még hogy Mária? Nem olcsóbb a vonaság ez? Nem Jézus a központ? És egyébként is olyan nőies dolog, érzelgős, nem való egy férfinak, egy normális hívőnek. Pedig mindenkinek van édesanyja. Mindenki anyától születik. A kereszt alatt Jézus rábízott minket anyjára, Máriára. Máriának nem csak a meggyötört Jézus arc okozott fájdalmat, hanem, hogy sokan elfordítják az arcukat fiától. Ahogyan akkor, ugyanúgy ma is. Kegyelemmel teljes szűzanyám, imádkozzál értem, most és halálom óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Vinni terhet segítségül, itt van Simon Cirenémű. Bár csak én is vile járnék, erre szemmel követnélek.
Ötödik állomás. Cirenei Simon átveszi Jézus keresztjét. Segíteni másoknak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Szívesen segítek-e másoknak? Mennyire őszinte ez a segítség? Vagy csak reklám, marketing? Milyen megfontolásból fordulok mások felé? Esetleg számításból teszem, hogy majd ő is viszonozni fogja? És milyen nagy teljesítmény magam előtt. Igenis, meg tudom csinálni, elvégre jó ember vagyok. Majd megmutatom, hogy külön vagyok, mint ő. Milyen szándékkal vagyok jó. Mit várok el a jóságomért cserébe? Jézusom, segítsd megértenem, hogy bármit teszek, bárkinek, neked teszem.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram!
Jámbor asszony siet hozzá, kendőjével tölli orcát. Vajon át én kőszívemmel mennyi könnyet törültem fel?
Hatodik állomás. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak. Őszinte gyöngétség. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.